يتكفل أعظامه إذا شيء كذا مسيبة إنك تشغل دوتا إنك تزوريش تنالي إيمان كسونك إذا هاتو من يأي أتانك تاكي واجب أرد بلالوشان تاكي بنينشان باتزاشان باتزاشان فرميكا akinek szeretete átöl el mindent és mindeneket. Hozzá szólunk az Úr Jézus Krisztus nevéért. Hálákat adunk és dicsőítünk. Dicsőítünk azért, aki vagy, és hálát adunk azért, amit adtál. Hogy magadat adtad a kereszten, a mi szívünkbe és értelmünkbe a te igédet. Lelked által megerősítesz bennünket, és kegyelmed napról napra kiárad. És most ismét egy küszkös hét után, melyben megvalljuk, ért minket sok gond, kellett sok mindent végeznünk. Mégis most itt meg tudunk állni előtted, és elkerül bennünket a kísértő, és rá tudunk figyelni. Kérünk hát igaz figyelmet, igaz értelmet, tiszta szívet, nyitott füleket, hogy a te igéd a mi szívünkbe gyökeret eresztessen, fává teredélyesedjen, és az égi madarak fészket rakhassanak rajta. Így kérjünk a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Bocsásd le a te lelkedet a menny magas világosságából. Jöjj el hát, szent lélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket. Éppen. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek azon igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetem ti közöttetek az ő szent evangéliumát. Található ez a Lukács szerinti Szent Evangélium 4. fejezetébe. A Lukács szerinti Szent Evangélium 4. fejezetének 13. verszakától a 21. verszakáig. Hogy miképpen szól hozzánk az írott és a hirdetett ige, keresztény alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét. Ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendőjét. Ekkor összegyöngyölítve a könyvtekercse, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk így. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvérek, először is hagyj, tegye meg azt a kiváltságot, ami a keresztény ember kiváltsága a modern világban, hogy évente kétszer is tud boldog új évet kívánni. Boldog új évet kívánok mind a hányunknak, az egyházunknak, egyházi évünknek első vasárnapján, egy új kezdetkor, advent első vasárnapján. Láthatjátok, hogy ég is a gyertya, a fény, itt van közöttünk a világosság, nekünk sugárzik. És ahogy ugye kiteljesedik a fény, gondolom mind a hányan, illetve sokak közülünk már elkészítették, vagy megveszik az adventi koszorút, úgy teljesedik ki a fény. Olyan ez, mint hogyha, vagy mondhatjuk úgy, hogy várakozunk az örökké valóságra. De hát, hogyan akarunk várakozni az örökké valóságra, amikor az örökké valóság az itt van? Várakozunk a fény kiteljesedésére, de hogyan akarunk várakozni rá, amikor köztünk járt már, és majd egyszer visszajön? Ugyanis advent nem az az ünnep, hogy várunk arra, hogy Jézus megszülessen, mi már nem a Mesiás megszületésére várunk, hanem arra, hogy visszajön. Mi lesz addig? Mikor jön már vissza? Hogy mi lesz addig, kedves testvérek, arról sok jót a külvilágban nem mondhatok. Nagyon egyszerű, hogy mi lesz addig, tessék minden hányunknak elolvasni a jelenéseknek a könyvét, a jelenések könyve megírja a testvérek, akár tetszik, akár nem tetszik, hogy a világon el fog uralkodni a sátán, és az Antikrisztus világ uralkodó szerepében fog jönni vissza. Amikor lesz világkormány, és annak lesz kormányfője, akkor tudhatjuk, ki az Antikrisztus, a fő Antikrisztus, mert van több kicsi is, akik elszerítik a tanítást, és képtanokat hirdetnek. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy addig borzalmas sok baj fogja érni a keresztényeket. A keresztényeket fogja baj érni, nem az egyszerű vallásgyakorlókat, hanem akik valóban hittel megélik azt, amit Jézus mondott, akik ismerik az újjászületést, akik ismerik a lelket, akik tudják, hogy milyen erőt ad nekik az Úr. És tudhatjuk azt is, hogy ránk se következnek jó napok. Tudhatjuk azt, testvérek, és ne dugjuk el, ne hirdessünk békességet akkor, amikor nincs békesség, hogy nem lesz könnyű se ez a karácsony, se a következő év, ezért hát össze kell, hogy tartsunk. És bizony, hogyha ne akarjuk tudni, testvérek, hogy mikor jön vissza az Úr, akkor ez is megvan a jelenések könyvében írva. Ugyanis, amikor kérdik azoknak a lelke az Urat, akiket Isten igényéért öltek meg, és azért a bizonságtételt, amelyet megtartottak, és hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkön azokon, akik a földön laknak. Magyarán mondva, mikor jön el az ítéletnek. Akkor fehér ruha adatot mindegyiküknek, és megmondhatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Hát ez nem egy vidító szempont, ugye? De a Szentírás ezt mondja. Ezért hát kénytelen vagyunk mi is ezt mondani. Tehát mi meg kell öleztetni egy párnak, mi belülünk, keresztények közül. Amikor majd ismét üldözni kezdik őket, akkor tudhatjuk, hogy közel a vég. De hát, kedves testvérek, nézzük meg, hogy az Úr Jézus miért jött, és a felolvasott igében mit tett és mit cselekszik. Így kezdődik az igénk, hogy amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Milyen kedves, nem, hogy egy időre békén hagyta őt a sátán. Ezt tudjuk jól, ez azután következett, miután felkészült, és 40 napon keresztül bőtölt kint a pusztában. Felkészült. Mi is felkészültünk. Szépen felöltöztünk, eljöttünk ide, és talán most kis időre elkerül bennünket a sátán, hiszen nem bírja az Úr Jézus Krisztusnak a nevét. És utána Jézus elkezdi a munkáját. Belefog abba, amit úgy hívunk, hogy az evangéliumnak a hirdetése. Jézus a lélek erejével visszatér Galileába. Tudja, ismeri és használja a léleknek az erejét. A léleknek a megkapását szemlélteti és jelképezi abban a szakaszban, amit felolvastam, hogy amikor a szentek kérdezgetik, hogy mikor lesz már vége, amikor paraszkodunk, és mondjuk, hogy mennyi bajunk van, akkor fehér ruhát kapnak. Ez a szentek által való felöltöztetés. Ez így jön ez ide. És tudni kell azt, hogy ezt a lelket, az erőt nem csak vezet bennünket, hanem tudjuk használni is. Tudjuk használni, akkor is használjuk, amikor megáldjuk a gyermekeket, akkor, amikor áldást osztunk, akkor is a lélek erejéhez folyamodunk, amikor igét hirdetünk, akkor is a lélekhez folyamodunk, amikor imádkozunk, akkor is a lélek erejéhez folyamodunk, amikor megáldjuk az ételünket, és mikor folyamodunk hozzá? Amikor kell. Tehát a lélek erejé nem játék, de használhatjuk, és történhetnek velünk csodák. És éppen emiatt, hogyha használjuk és élünk a lélek erejével, és várjuk tiszta szívvel, akkor annak híre fog menni az egész környéke. Híre terjedt Galileában és az egész környéke Jézusnak, tanított a zsinagógában és dicsőítette mindenki. Akkor híre fog menni, hogy a református nagytemplomi közösségben a lélek lángol. És jönnek majd a testvérek, többiek, és ide fognak gyűlni. Hogyha visszatekintünk 2000 éve, ugye ez 2000 évvel ezelőtt történt, akkor egy kis ideje, egy ilyen történelmi ívben tekintsük át, hogy hogyan ment híve az Úr Jézus Krisztusnak. Hát ugye először Ázsia, Európa, Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália, elég jól híre ment, ugye? Mondhatjuk. Az ige mind a mai napig úgy tűnik, hogy érvényes. És hát kövessük őt, hogy mit tett akkor, mert így fogjuk tudni megérteni és elfogadni azt, amit ő hirdet, amit az Isten akar nekünk üzenni a mai napon is. Amikor Názáretbe ment, vagy elmondva hazament, mi szegédiek vagyunk, ugye, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába. Ezek szint voltak szokásai. Elég példamutató szokás, szokása szerint eljött vasárnap a templomba. És ez jó szokás. Érdemes megtartani ezeket a dolgokat. Ugyanis Jézusnak a szokásai azok olyan dolgok, amik azért követendők, mert megtaláljuk benne életünknek a lényegét. Megtaláljuk benne azt, ahol választ tudunk kapni. Megtaláljuk azt, ahol enyhet és írt ad nekünk az Úristen, és megtudjuk azt, hogy kitől kapjuk, és azt, hogy hogyan tudjuk ezt továbbadni. És Jézus bement a zsinagógába, és oda ment felolvasásra. Ez szokás a zsidóknál, hogy egy férfi ember, ez nem a rabbi, egy férfi ember felolvas egy szakaszt. Ilyenkor több dolgot szoktak felolvasni, a zsidó biblia három részre van felosztva, ez fel a Tóra, ugye, amit mi törvénynek mondunk, de eredeti értelmében útmutatást jelent, a második a Neviim, ez a proféták, és utána pedig van a Ketubim, ez az írások. Ezt a héberek három különbözőféle ihletettségi fokkal tanítják. Tehát azt mondják, hogy a Tóra mindenek felett, azok után jönnek a proféták, akik már nem annyira tökéletesek, de jók, és utána jönnek csak az írások. Hát Jézus nem becsülték meg otthon. Ugyanis Jézusnak nem a Tórát adták ám oda, dehogy. Nem. Az Ács fiának csak a prófétákat adták oda. És mit mondaná Jézus, hogy adjátok ide a Tórát? Nem. Amit kapott, amivel bírt, azzal élt. Milyen jó is lenne, hogyha mi is mindahányan tudnánk ezzel élni, hogy amink van, azzal élünk, és nem valami többre, vagy nemesebbre vágyódunk, hiszen mindenünk megvan, és az a dolog, ami nekünk megvan, nevezetesen Istenünk van, az eddig is mindent megadott. Azért ülünk itt. Ha nem adott volna meg, akkor nem ülnénk itt. Természetesen lehet, hogy vannak nehézségeink. Vannak egzisztenciális gondjaink. Mi lehet, hogy nincs pénzünk, lehet, hogy van devizahitelünk. Lehet, hogy van nagy házunk és több kocsink, de a közösséget itt tudjuk meglelni. Az igazi tanítás itt van. És elkezdi felolvasni az Úr Jézus azt a részt, amit úgy hívnak, hogy a kegyelem igéi. Felolvassa? Összegyűjtött a könyveket, átadta a szolgálatnak is, leírt. Nézik a népet, ki ez az ember, akivel a lélek együtt van, hogyan lehet ilyen tanítása, hogy megáll a levegő, és nagy csend lesz, mondom, csend volt a zsinagógában, és ekkor még be is szól nekik, ráadásul azt mondja nekik, ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Hát, eddig tartott a felolvasott szakasz, de tudhatjuk, hogy ezután tört ki a botrány. Hát, csak ki is ez? Ki is az ember? Ja igen, ez aki állított, feltámasztott már ezt két embert. Ez az ember, aki gyógyított, meg vakok szemét nyitotta meg, na akkor gyere, próbáld meg itthon. És otthon nem megy neki. Nem megy neki, mert megbotránkoznak benne, és nem hisznek benne. Szoktunk volt viccelődni a teológián, hogy a mártírok és a szentek között biztos járja az a szóbeszéd, hogyha csinálsz valami kis jót az emberekkel, vagy valami jót akarsz nekik, akkor tuti biztos, hogy keresztet veszítenek. És itt is ezt történt, mert azt hitték, hogy közülük való, de hát nem onnan jött, mert ő odafertől való. De nézzük meg, hogy ez a szakasz miért is olyan lényeges és fontos. Miért van az, hogy ez a szakasz az evangéliumnak az egyik legszebb része, és a legbiztatóbb és legígéretesebb számunkra. Azért is, kedves testvérek, mert Azt mondja a szakasz, és ezt mondja Jézus, az Úr lelke van én rajtam, amivel felkent engem. Innentől fogva Jézus nem a saját nevében beszél, hanem az Atyának a nevében beszél, Istennek a nevében beszél. Hitük szerint az ige hirdetésben megszóló ige isteni, nem emberi beszél. Szoktuk mondani úgy, hogy mindenki csak beszél a saját nevében. Rossz hírem van, testvérek, én is Isten nevében beszélek. Mert kénytelen vagyok ezeket mondani. Kötelességem. Nektek pedig kötelességeket befogadni alap esetben. De mit hirdet? Nem azt hirdeti, hogy adjatok még több pénzt. Nem azt hirdeti, hogy milyen jó az új termék. Nem azt hirdeti, kedves testvérek, hogy nézzétek meg ezt vagy azt a műsort. Nem akar rátok sózni semmit. Nem eszet hirdet, hogy gondolkozzatok gazdasági mechanizmusokba. Nem. Evangéliumot hirdet. Jóbélt hirdet. Meghirdeti Jóbélnek az esztendejét. Biztos sokan sokszor hallottátok már, de ugye ismétlés a tudás anyja. Emlékezünk arra, hogy mi is az a Jóbél. Jóbél az a jubileum. Innen jön ez a szó. Onnan jön, hogy 7x7 év, plusz egy év, az 50. év. És mit kell, hogy tegyenek jubileum napján? A jubileum évében? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugyanis ez mózesi törvény. Jézus úgy játszotta ki azt, hogy nem Tórát kapott a kezébe, hogy tudta és ismerte a prófétát, aki Mózesre és a Tórára hivatkozva az elengedés esztendejét megírta, és ezáltal utalt rá, található Mózes 3. könyvében, így ír a 25. fejezetben Mózes 8. verstől kezdve, számolja azután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. Akkor, tehát utána, fúvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt országszerte. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakójának. Legyen az nektek örömünnep. Hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen az 50. esztendő. Ne vessétek, és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott. A meg nem metszett szőlőt ne születeljétek le, mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését. Az örömünnep ebben az esztendőjében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársattól, azt pedig a termi esztendők száma szerint adjon el neked. Kész, modern, tisztességes üzleti etika és magyar tulajdonképpen termékvédelem, amit kiolvashatunk ebből a testület. Milyen érdekes, nem? Azért csak tudott valamit ez a Mózes. Az évek nagyobb számához képest szab magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és évek kisebb számához képest szab alacsonyabbra az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. Korrekt üzlet. Ez, ami most nincs. Ne csalja meg senki a honfitársát. Mi folyamatosan áfát csalunk, testvérek. Folyamatosan az egész ország. Félj Istenedet. Nem félünk. Nem. Én az Úr vagyok, a te Istened. Végig gondolhatjuk. Azt mondja utána Mózes az Úr nevében, hajtsátok végre rendelkezéseimet. Tartsátok meg végzéseimet. Hajtsátok végre azokat, akkor biztonságban lakhatok azon a földön. Nekünk meg az egész ország recsegropog. Európa recsegropog. Nem tartotta az Úr rendelkezéseit? Nem tartotta meg az Úr rendelkezéseit. Mert akkor megadja a gyümölcsét a föld, ehettek jól lakásig, és biztonságban lakhattok rajta. Ha pedig ezt mondjátok, mit teszünk a 7. esztendőben, ha nem vetünk és a termésünket nem takarítjuk be, én majd átatárasztom áldásomat a 6. esztendőben, és 3 esztendőre való fog teremni. Amikor a 8. esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből lesztek, egészen a 9. évig, amit beérik annak a termése, a régiből esztek. Mikor hirdeti ezt az Úr Jézus Krisztus ki? Római megszállás alatt. Mindenki vonja meg a saját párhuzamát olyan elegi helyzettel kapcsolatosan. És azt is tudják, hogy ezután mi következik a Jóbé lesztendője után, ugyanis egy 8 éves orvos zsidó gyerek szinte fejből fújja az egész tórát. Ezután jön az, hogy a földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld. Mit mond a Szent Koratörvény? Enyém a föld. Miért nem tetszik neki? Ezért. Ha atyáci elszegényedik és elad a birtokából, akkor álljon elő a visszaváltója. Nem tetszik a végtérlesztés az uraknak oda szent. A legközelebb rokon és váltsa meg magának, amit atya fia eladott. Gondoljuk végig. Változott a helyzet? Vajon egy kicsit is? Nem sokan. Ugyanez megy végbe most nálunk, 2000 évvel később, mint annak a zsidóknál. Gondolkozzunk el ezen. Gondolkozzunk el azon, hogy az Úr Jézus mit hirdet. Nem eszet hirdet, hanem igazságot hirdet. Szeretetet hirdet, örömet hirdet. Ott voltak a zsidók, hallották, hogy miket mond, csodálkoztak rajta, és utána elgondolkoztak. Várjunk csak, nincs ennek is valami a fülemedet legalább? Egy kis sara nincs ennek is? Ugye a legjobb taktikája az ördögnek, hogy mindenkiben tud találni hibát. De hát nagy baj van és probléma, hiszen éppen megsérdezte a jubileumot, éppen megsérdezte az elengedés eszendejét. Akkor neki éppen semmi sara, neki se lehet, sőt, nekünk sincs. Hogyha azt mondom neked, hogy meg vagy váltva, akkor megérted? Vagy még mindig ragasztod egy régebbi bűnöshez, vétkethez és az erényeidhez? Nem. Amikor az Úr lelke rajtunk van, testvérek, akkor az Úr lelke cselekszik általunk. Akkor ezt kéne megnézni. Szegénynek vagyunk, ugye mi is? Mit mond az ige? Evangéliumot hirdetek, örömhírt, örvendezzetek. Azért küldött el, de hát nem a saját magam akaratát követem, nem valami új terméket akarok fényezni itt a testvéreknek, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak. Miből kéne megszabadulnunk? Nem csak vétkeinktől és bűneinktől, hanem korlátainktól, hitetlenségünktől. Attól, hogy nem tartjuk rendesen azt a jó szokást, amit az Úr Jézus tartott, hogy nem járunk el ugye nem szombaton és nem a zsinagógába, hanem vasárnaponként a templomba. Vakoknak szemük nyílását. Azt tény, hogy én is rövidlátó vagyok, de itt nem erről van szó. Ez sokkal inkább ugyanaz, mint amikor valaki alszik és fel tud ébredni. Amikor rádugan arra, hogy mi az, ami fontos. Mert mindenünk, amink van, azt mindig hagyjuk. Mind hátradjuk, semmit nem tudunk hinni. Lehet valamit persze velünk együtt temettetni. De minek? Hát tudjuk mi azt, hogy használni? Nem. És azt is mondja az Úr, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Megkínzottak vagyunk-e? Igen. Igen, sok bajunk van, egymást is kínozzuk sokszor. Nem tudunk vigyázni a szánkra, a gondolatainkra, és a szokásaink nem méltók arra, hogy keresztények legyünk. De az Úr mindezen túllát és túlnéz. Mert nem ezt nézi. Nem azt nézi, hogy neked milyen bűneid vannak. Nem azt nézi, amit most megteszel, amit holnap megtesz, amit mindig az adott pillanatban megteszel. És ehhez mondja azt, hogy hirdetem neked a kedves esztendőt. Az kedves esztendő testvére. Milyen nap van? Az év első esztendője. Legyen ez a mi kedves esztendőnk. Legyen ez az 51. esztendő, vagy az 51. nekünk szinte mindegy. De próbáljuk így elengedni egymásnak a vétkeit, és a sajátjainkat egyaránt. És hogy kedves testvérek, nehogy valami kimaradjon az ige hirdetés és a prédikációból, nehogy valami megértés nélkül maradjon, hagyj olvassam fel nektek, hogy az eredeti ézsaiási szöveg az bizony kicsikét más. Hogy mi az alapja annak, hogy mi ezt a kedves esztendőt megkaphassuk. Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. És Jézus csak eddig olvasta föl. Soha felolvasáskor a zsidóknál nem hagyunk félbe verszakot. Még félbe hagyta a verszakot. Bizony. A szakasz nem olvasta végig. Mert úgy folytatódik, hogy Istenünk bosszúállásának napján. Vigasztalok minden gyászolót. Ugyanis, hogyha a jó bért nem tartják meg, akkor jön a bosszúállás, és jön az ítélet. Ezzel kezdtük ugye testvérek még az elején, hogy mikor jön vissza az Úr. Az Úr jelen van. Az Úr a lélek által mindig jelen van. Hogy az Úr Jézus Krisztus mikor jön vissza, nekünk azzal nem kell sokat foglalkoznunk, addig várunk, de az örökké valóságra nem kell várni. Azt már itt fel lehet ismerni. A kegyelem és bosszúnak a kettőségét magunkban kell, hogy felfedezzük. Nem a külvilágban, hanem először magunkban és utána lehet valóban jó bért hirdetni. És erre nem kell várni, ezt csak hittel el kell fogadni. Ugyanis, ahogy beszéltem arról, a keresztelői beszédben, hogy micsoda a komaság, mi a keresztülőség, azt mondtam, hogy méltóság. Nézzük meg, hogy kinek hirdet örömhírt az Úr. Szegénynek, a foglyoknak, a vakoknak, a kínzottaknak, a megkötözötteknek, a megtört szívűeknek és az alázatosoknak. Pont olyanoknak, akikből látszólag hiányzik a méltóság. És azt mondom neki, testvérek, hogy az evangélium azon egy nekünk a méltóság. Pont az ige adja meg nekünk azt, hogy ki tudjuk húzni a gerincünket, hogy ki tudjuk húzni magunkat, hogy legyen tartásunk. Hogy a jó szokásokat gyakoroljuk, a többit pedig elhagyjuk. Ugyanis tudjuk jól, hogyha valaki közülünk nekünk mond valamit, akkor azt úgy fogadjuk, mintha az ember mondta volna. Hiszen ismerjük őt, tudjuk, hogy milyen. De ezt itt most nem úgy kell fogadni, kedves testvérek, mint a többi határozott dolgot, amikor valaki beszól nekünk odakint, vagy valaki ránk pirít, hanem, és amikor mi ugye szoktuk mondani, hogy nekem senki sem mondja meg, csak az Isten, de az Úristen a szolgáin keresztül szól. Embertől csak emberi beszédet szoktunk elvárni. De amikor idejövünk testvérek, ami keresztény méltóságunknak, de kéne, hogy teljesedjen mi rajtunk, és igét kell, hogy hallgassunk. Nem blikként olvassuk a Bibliát. Nem blik kurzusban élünk testvérek, hanem az igének a menetében élünk. Az életnek a lényegében és a középpontjában. Minél inkább méltósággal tudjuk venni az igét és az örömhírt, annál inkább árad ki a lélek. Minél kevésbé tudjuk méltósággal venni, minél inkább emberi beszédként vesszük, minél inkább csak egy ilyen futó hírként vesszük a vasárnapokat és a napi igéket, akkor az nem alázatosság. Akkor nem árad ki a lélek. Ezért érdejöttek meg rá nagyon. Mert egyszerűen nem lehetett fogást találni rajta. És a lélek látszólagosan rajta volt. És mit akartak utána lehet csinálni? És mit csináltak? Keresztre feszítették. De felállott. És mi most ezért vagyunk itt. Legyen hát nekünk a mai naptól fogva ez az év, ez a mi egyházi évünk az elengedés éve, az elbocsátásnak az éve, annak az éve, amikor bekötözi a megtört szíveket, amikor örömhír hirdet mi közöttünk, amikor kiszabadít bennünket a fogságainkból, amikor vakszemeinket megnyitja, és a megkínzottakat pedig szabadon bocsátja. Így hirdessük az Úr kedves esztendejét. Amen. Gyertek, adjunk hálát a mi Istenünknek, szerető Atyánknak, imádkozzunk. Drága mindenható Atyánk, szívünk, lelkünk és értelmünk rácsodálkozik arra, hogy Te milyen szerető vagy. Arra, hogy Te elengedsz nekünk mindent. Arra, hogy felszabadítasz bennünket. Arra, hogy meg nem feledkezve elhagyott dolgainkról, hanem sokkal inkább abban is, a Te kegyelmedet mutatván, miként vezet bennünket az úton, mely Te hozzád vezet. Azon az úton, mely örökkévaló, mely igaz és mely életet ad nekünk. Kérünk hát Téged, fogadd jó szívvel, fogadd kegyesen a mi hálaadásunkat. Hálát adunk az igér, az, hogy igaz ige, hogy Te nem akarsz bennünket megcsalni, Te nem akarsz bennünket félrevezetni, hanem jó útra akarsz vezetni bennünket, és igazságot plántálsz a mi szívünkbe. Hálát adunk neked az erőért, mely most is elvezetett, hogy lehetnek jó szokásaink hétről hétre. Hálát adunk azért, hogy a sátánt is el tud kergetni mellőlünk is. Sokszor, egyre többször, kis-kis időkre elhagy bennünket, és nem kísért. És legfőképpen hálát adunk az élő ígéért, ami Úrunkért, Mesterünkért, az Úr Jézus Krisztusért, aki által nekünk kegyelmet és örök életet biztosítasz. Köszönjük hát neked mindazt, amit eddig adtál, és mindazt, amit elkészítettél, hogy majd a jövendőben ránk árazd áldásaidat, és kérünk, most hallgass meg bennünket, hogy a következő hétre is, az eljövendőkre, hadd kérjük a te erődet, a te lelkedet, hogy tudjuk méltósággal viselni a mi kereszténységünket, hogy tudjuk méltósággal viselni a mi terheinket, sugárzó szívvel, csillogó szemekkel, ölelő karokkal, szerető, nem úgy, ahogy azt te elkészítetted nekünk. Kérünk is, azért, hogy így ezáltal majd az ítéletnapot el tudjuk kerülni. Kérünk az elengedés esztendőjét. Kérünk betegeinkért. Te gyógyítsd meg őket, ahogy igédben ígérted volt. Kérünk fogjainkért, kérünk a vakokért, kérünk a gyászolókért. Gyógyíts, egyenesíts, láttass, vigasztalj. Hallgass meg bennünket. Úgy, Atyánk, ahogy egyedül csak te tudsz meghallgatni bennünket. Az Úr Jézus nevéért kérünk. Pedig így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.